Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntöm a gyülekezetet és mindenkit, aki a mai alkalommal eljött az Isten tiszteletre. A héten, amikor gondolkodtam azon, hogy vajon mit is szólhatnék ma a gyülekezethez, akkor kinyitottam a Szentírást, és Jézus szenvedés történeténél a Gecsemáni kertre esett a pillantásom, hogy mi történt a Gecsemáni kertben. És akkor elolvastam a párhuzamos részeket Máténál, Márknál és Lukácsnál is. És arra gondoltam, hogy tudom, hogy egy kicsit elviszi az időt, de érdemes felolvasni mind a három részt, mind a három szakaszt, mind a három változatot Isten igéjéből, hogy teljesebb képet kapjunk arról, hogy mi is történt a Gecsemáni kertbe. Mindjárt látni fogjuk, hogy ez hogy kapcsolódik a mi életünkhöz. Milyen módon. Először Máté evangélium a 26. fejezetéből olvasom a 36. verstől. Akkor elment Jézus velük egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és mondta a tanítványoknak, üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. És maga mellé vette Pétert és Zebedeusnak két fiát, kezdett szomorkodni és gyötrődni. Ekkor mondta nékik, felette igen szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és vigyázzatok én velem. És egy kissé előre ment, arcra borult, könyörögvén, és mondván, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár. Mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Akkor ment a tanítványokhoz, és alóba találta őket, és mondta Péternek, Így nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem? Vigyázzatok, vagy vírasszatok, és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Ismét elment másodszor is, és könyörgött, mondván, Atyám, ha el nem múlhatik tőlem e pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod. És amikor visszatért, ismét alova találta őket, mert megnehezettek az ő szemeik. És otthagyva őket ismét elment, és imádkozott harmadszor, ugyanazon beszéddel szólván. Ekkor ment az ő tanítványaihoz, és mondta nékik, aludjatok immár, és nyugodjatok, íme elközelgett az óra, és az embernek fia a bűnösök kezébe adatik. Keljetek fel, menjünk, íme elközelgett, aki engem elárul. Most nézzük meg Márk evangéliumában ezt a szentírási szakaszt, a 14. fejezettől. A 14. részben, a 32. verstől, így olvasom Isten igéjét. És ment ama helyre, amelynek Gecsemáné a neve, és mondta az ő tanítványainak, üljetek le itt, amíg imádkozom. És maga mellé vette Pétert, és Jakabot, és Jánost, és kezdett rettegni és gyötrődni. És mondta nékik, szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és vigyázzatok. És egy kevéssé előre menvén földre esett, és imádkozott, hogyha lehetséges, múljék el tőle ez az óra. És mondta, Abba, Atyám, minden lehetséges néked, vidd el tőlem ezt a poharat. Mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Azután visszatért, és alóva találta őket, és mondta Péternek, Simon, arszol, nem bírtál egy óráig vigyázni? Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne jussatok, a lélek ugyan kész, de a test erőtelen. És ismét elmenvén imádkozott, ugyanazon szavakkal szólván. Amikor pedig visszatért, ismét alóva találta őket, mert a szemeik megnehezettek, és nem tudták, mit feleljenek néki. Harmadszor is jött, és mondta nékik, aludjatok immár, és nyugodjatok. Elég, eljött az óra, íme az embernek fia a bűnösök kezébe adatik. Keljetek föl, menjünk, íme elközelgett, aki engem elárul. Nem tudom, észrevettük-e, vagy csak nekem most tűnt fel, hogy a Márk evangéliumának a változatában kifejezetten csak a három apostolt kéri meg, hogy vigyázzon, vigyázzon és imádkozzon. Másik kilencnek azt mondja, hogy üljenek le, illetve hát akkor még Júdás nem volt ott. Ő a főpapokkal érkezett. Látjuk, hogy Krisztus azt a három apostolát választotta ki erre a nehéz küzdelemre, akiket több csodája révén, tehát akiket bevont a csodáihoz, például a kislánynak a feltámasztásának az eseténél, és más esetekben is. A három apostol például a Tábor hegyére fölvitte őket. Tehát mondhatnánk azt egy kicsit, hogy minthogyha maradékot, akik érzelmileg a legközelebb álltak hozzá, miközben mindenkiért az életét adta. Mindenkit szeretett. Kimondhatatlan szeretettel. Mégis ezt a három apostolt egy kicsit közelebb érezte magához, és beljebb vitte őket a Gecsemáni kertbe, és kérte, hogy vigyázzanak és vigyázzanak. De nézzük meg, hogy a Lukács evangéliuma mivel egészíti ki ezt a két evangéliumi részt. A Lukács evangéliuma 22. fejezetéből, a 40. verstől olvasom az Isten igényét. És mikor ott a helyen volt, mondta nékik, imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. És eltávozik tőlük, mint egy kőhajításnyira, és térdre esvén imádkozott. Mondván, atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem-e pohárt, mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen. És angyal jelent meg néki, mennyből erősítvén őt. És haláltusában lévén buzgóságosabban imádkozott, és az ő verítéke olyan volt, mint a nagy vércseppek, amelyek a földre hullottak. És minek utána fölkelt az imádkozástól, az ő tanítványaihoz menvén aluva találta őket a szomorúság miatt. És mondta nékik, mit alusztok? Keljetek fel és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. Hát itt megint két szempont jelenik meg, ami a másik kettőnél nem hangsúlyos, vagy nincsen kihangsúlyozva. Az egyik, hogy egy angyal jelent meg, és erősítette őt. A másik, hogy Krisztus haláltusát vívott a Gecsemáni kertbe, és vérrel verítékezett. Nem csak a kereszten, már a Gecsemáni kertben, ugyanis magára vette a világ bűneit, az én bűnömet és a te bűnödet, hogy az értük járó büntetést elszenvedje. És a mennyei atyához imádkozott, hogyha lehetséges, ha van bármi más mód, vedd el tőlem ezt a szenvedésnek, ezt a poharát. Ne kelljen ez kígyam. Nem mindig rögtön hozzátette, de ne az én akaratom legyen, hanem legyen meg a te szent akaratod. És háromszor borult le, és háromszor kérte Krisztus a jó atyát. És a tanítványokat pedig arra kérte, Pétert, Jánost és Jakabot, hogy virasszanak és imádkozzanak vele együtt. Miért? Hogy kísértésben ne essenek. Na most, ha kitartóan imádkozunk, akkor két lehetőség van. Az egyik lehetőség, hogy Isten úgy látja jónak, hogy elveszi tőlünk ezt a poharat, hogy ne kelljen kiígyuk a szenvedésnek, a betegségnek, keserűségnek, csalódásnak, bárminek a poharát. Ki, amiben van. Igenis, ez lehetséges. Jézus másképp nem kérte volna. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Tehát mi is kérhetjük, hogy ne kelljen kiürítsük azt a poharat, ami előttünk áll. A másik lehetőség, ha nem veszi el, hanem továbbra is azt a kelyhet, azt a poharat a kezünkhöz oda nyújtja, ha nem veszi el azt a nehézséget, akkor erőt ad, megerősít, mint ahogy az Úr Jézust is megerősítette a mennyei atya az ő angyala által, hogy ki tudjuk inni azt a poharat. De hát ennek volt egy feltétele, testvéreim. Krisztus álhatatosan imádkozott. Nem csak bízott az atyában, hanem úgy fejezte ki a bizalmát, hogy álhatatosan imádkozott. Krisztust a halálfélelemmel szemben is megerősítette a jó atya, bár ő vérrel verítékezett. Tehát azért nem volt egy akármilyen küzdelem, sőt, hozzá kell tennünk, hogy egyedülálló küzdelmet vívott Krisztus az emberiség megváltásáért. Óriási volt a tét. Soha azelőtt senkinek, soha azután senkinek ilyen küzdelmet, ilyen lelki küzdelmet nem kellett megvívni, mint Krisztusnak a Gecsemáni kertben és a kereszte. És a Gecsemáni kerttől kezdve. Fejezzem ezt így ki. Tehát a tét az óriási volt. Az ember üdvözítése vagy elveszése. És a Krisztus tiszta egyedül ezt a küzdelmet értünk, irántunk való szeretetből megvívta. Önmagával is megvívta ezt a küzdelmet. Mert Krisztusnak is volt akarata. De az akaratát alárendelte a mennyei atya akaratának. Ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd, mondta. A halállal tusakodva még buzgóbban imádkozott. Ezt olvassuk. Minél nagyobb volt a küzdelme Krisztusnak, annál buzgóbban imádkozott. De mit csináltak a tanítványok? Azok annál jobban aludtak. Minél nagyobb szüksége lett volna Krisztusnak, hogy mellette álljanak, ők annál jobban aludtak. Kedves testvéreim, még a három választott apostol is aludt. Mondhatnánk úgy is, hogy a maradék, a szent maradék, az is aludt. Még a maradék sem állta ki a próbát. Jézus miért figyelmeztette őket, hogy vírasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek? Mert a lélek ugyan kész, de a test erőtelen. Ott van a válasz. Mert a lélek ugyan kész, de a megromlott emberi természetünk az erőtelen. Lehet, hogy megvan bennünk a készség, hogy imádkozzunk valakiért vagy valamiért. Úgy eszünkbe jut, el is mondunk egy fohászt. De nem tudjuk odaszállni magunkat teljesen. A test erőtelen. A bűn következtében. Kedves testvéreim, a tanítványok egyetlen módon tudtak volna helytállni a legnehezebb helyzetben. Nem emberi erővel, csak hogyha imádkoznak. Fönnmaradnak, és újra és újra imádkoznak. De ők elaludtak. Vajon miért? Az evangélium megjegyzi, a szomorúság miatt. Mi volt az oka annak, hogy ők elaludtak? Kedves testvéreim, az oka az volt, hogy elcsüggettek. Még sose látták a mesterüket ilyen állapotban. Elcsüggettek. És amikor mi elcsüggedünk, akkor nem fogunk imádkozni, hanem elalszunk. És teljes kiszolgáltatottá válunk az ellenségnek. Ha Isten megengedné, akkor még nehezebb helyzetbe kerülnénk. A csüggedés mit jelzett a tanítványok számára? Jézus azt mondta, hogy virasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. De ők már elcsüggedtek. Vágy testvérnő azt írja, hogy a csüggedés, az Isten félő, Istenben bízó ember számára a csüggedés már bűn. Hát akkor már túl voltak a kísértése. Már bűnbe voltak. Elcsüggedtek. A csüggedés nem más, mint Isten kezének az elengedése. Aki elcsüggett, már el is engedte az Isten kezét. Nem elcsüggedni kell ebben a helyzetben, kedves testvéreim, hanem Jézusnak szót fogad. De figyeljük csak meg! Az Úr Jézus csak egyetlen egy dolgot kért a tanítványoktól. Nem hármat, nem tízet, nem százat. Egyet kért. Ebben a helyzetben, mert különböző helyzeteket fel kell ismerni, hogy melyik helyzetben mire kér az Isten. De ebben a helyzetben csak egy dolgot kért, és meg is mondta. Nem várta el tőlük, hogy kitalálják. Mint ahogy Magyarországon most volt ez sajnos ez a bomba riadó a gyerekeknél az iskolába, nem várták el a gyerekektől, hogy kitalálják, hogy mit kell csinálni. Megmondták nekik. Szép rendezett sorokban el kell hagyni az épületet. Az Úr Jézus nem várta el, hogy ebben a helyzetben a tanítványok kitalálják, hogy mit kell csinálni, mit kell tenni. Egyetlen egy dolgot kért. Vírasszanak és imádkozzanak. Hogy kísértésben ne essenek. Ha a tanítványok imádkoztak volna, nem csüggettek volna el, és nem aludtak volna el. Olyan könnyen. Csak ezt az egy szempontot kellett volna figyelembe venniük. Mert nem a test és a vér ellen van tusakodásunk, írja Pál apostol, hanem a levegőben levő hatalmasságok és fejedelemségek és uralmak ellen. És ez ellen csak is imádsággal lehet küzdeni. Velük szemben a Biblia ismeret szükséges, de nem elégséges. Az Isten ismeret szükséges, hogy tudjam, hogy kihez fordulok. Tudjam, hogy ki az én drága mennyei atyám. Legyenek tapasztalataim. Szükséges, de nem elégséges. Az egyetlen szükséges ebben a helyzetben, aki ismeri az ő Istenét, hogy engedelmeskedjen Krisztus szavának. Bízzék benne. Ő azt mondta, hogy vírasszatok és imádkozzatok. Ha nem engedünk Jézusnak, ha nem tesszük meg, amit ő mond, kérlek, ne botránkozzatok meg, szándékosan hozom fel ezt a példát, de nem bírálva a helyzetet, csak hogy megértsétek. Ha nem azt tesszük, amit az Úr Jézus mond, ítélet napig tanulhatjuk a szombatiskolát. Nem fogunk előrébb jutni. Tanulmányozhatjuk a Bibliát, nagy bibliaismeretre tehetünk szert. Pallérozott értelemre, mindenkinél jobban tudhatjuk a Bibliát. Mit érünk vele, ha nem engedelmeskedünk Krisztus szavának? Kedves testvéreim, miért Jézus ezt csak azt az egy dolgot kérte tőlük, amikor a világ, az emberiség megváltása volt a tét? Soha ekkora nagy tétje nem volt, mint ahogy mondtam, ennek a küzdelemnek. Azért csak az álhatatos közösségben mondott imád kérte Jézus, mert azt mondta, hogy imádkozzatok. Nem azt mondta, hogy imádkozzál, majd mondta külön Péternek is, de először azt mondta, hogy imádkozzatok, közösen. Miért? Két-három szempontot írtam föl. Abban a helyzetben a tanítványok részéről ez volt az egyetlen eszköz arra, hogy a kísértést elhárítsák, és így tudtak volna ők abban a helyzetben megállni. De mivel nem imádkoztak, mi lett a vége? Az lett a vége, hogy a saját emberi természetükkel maradtak, Szentlélek nélkül. És akkor jött Júdása a főpapokkal, az írástudókkal és főleg azokkal a katonákkal, akkor mindenki az emberi természete szerint reagált. Péter kirántotta a kardot, a többiek pedig elszaladtak, végül mindenki elszaladt. Ha nem engedelmeskedünk Krisztus szavának, hogy imádkozzunk, mikor eljön a nehézség, emberi természetünk szerint fogunk reagálni, és nem fogunk tudni helytállni. Tehát egyetlen módon tudtak volna helytállni a tanítványok, ha az Úr Jézus Krisztusnak szót fogadnak. Virasztanak és imádkoznak. Ezen kívül miért kérte az Úr Jézus, hogy közösen imádkozzanak? Azért is, kedves testvéreim, mert az Úr Jézus is vágyott arra, hogy miközben ő egyedül vívja ezt a küzdelmet, és a világ minden bűne ránehezedik, amit mi el sem tudunk képzelni. Legyen legalább három tanítványa, aki együtt érez vele. Aki együtt érez vele. És imában támogatja őt. De egy sem volt. Ezen kívül azért is kérte a tanítványokat, csak ezt az egyet kérte Jézus, mert minden más szenvedést és óriási küzdelmet ő maga vívott meg helyettük és értük. 99-et ő csinálta, azt az egyet kérte, de azt 100%-osan kérte. Nem jó a hasonlat, de próbálom érzékelni. Minden mást Krisztus átvállalt. Mindent értük és helyettük. Értünk és helyettünk. Nekünk csak az állhatatos imádság maradt. Abban a helyzetben a tanítványoknak az állhatatos imádság maradt. Nekünk nem csak ez van, nyilván más. Missziós és egyéb szempontok is vannak. De testvéreim, még ha néven szólította is egyenként őket, hogy Péter, még egy órát sem tudsz velem vírasztani, az sem segített. Azt mondja az Úr Jézus, egy órát. És akkor eszembe jutott, hogy nálunk körülbelül az imaórák hogy zajlanak. Jó lenne, hogyha az imaórák imádsággal, énekléssel telnének. Nem azt jelenti, hogy egy órán keresztül ott kell térdelni a földön, a hideg kövön, és akkor nem ezt várja el az Isten, mert nem aszkétákat akar látni maga előtt, hanem az ő szerető drága gyermekeit. De hogy imádkozzunk, buzgunk, énekeljünk, zsoltározzunk, olvassunk fel zsoltárokat. Az egyik verset olvassa az egyik csoport, a másik verset a másik csoport. Az egyik testvérnő az egyik verset, a másik testvérnő a másikat, és így tovább. És utána imádkozzunk megint, saját szabad imáinkkal. Krisztus magára vette a világ összes bűnét és törvényszegését, és az érte járó büntetést elszenvedte. Arra készült, hogy ott elszenvedje. Kimondta, hogy ne az én akaratom legyen, Atyám, hanem a tied. Soha senki másnak ilyen halálküzdelmet, halálfélelmet nem kellett megvívnia, mint Krisztusnak. Miért? Nem csak azért, mert a világ összes bűne ránehezedett, miközben ő nem követett el soha bűnt, hanem azért is, mert a kereszten Krisztus a második halál borzalmait szenvedte el. Mert a Jelenések könyve beszél a második halálról. És hogyha a második halálról beszél, akkor létezik. És a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élete Jézus Krisztusban. A bűn zsoldja a halál. Krisztus teljesen kiürítette a szenvedésnek és a halálnak a poharát. Miért? Hogy nekünk ne kelljen elszenvedni a második halált. Nekünk ne kelljen elkárhozni. Kimondhatatlan volt Krisztusnak ez a szenvedése. Értünk és helyettünk. Krisztus kínszenvedésének és a bűnökért járó végső büntetésnek a poharát teljesen kiitta, értünk és helyettünk. Mindent elvállalt, mindent végigcsinált, nem hátrált meg, nem mondta azt, hogy vesszen el a bűnös ember a saját bűnébe, én visszamegyek az atyához. Nem vétkezett volna. Nem mondta. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, oda érte. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök életed legyen. Ha egy valaki, te vagy én, lettünk volna a bűnünkbe, Krisztus értünk is meghalt volna, személyesen. Krisztus szeretette és az Istennek az irgalma irántunk megmutatkozott, kitárult a kereszten. Krisztus elfogadta az Atya akaratát, hogy megváltunk legyen, ami bűneink miatt, ami üdvösségünk érdekében, helyettünk, elszenvedje a bűnökért járó büntetést. Hogy azok, akik hisznek benne, és megvallják bűneiket, ingyen kegyelemből örök életet kaphassanak. Miért szükséges megvallani? Nem csak azért, mert Krisztus erre tanított. Mikor én megvallom az Isten szín előtt a belső szobába, hogy vétkeztem, ezt is ezt tettem, vagy mondtam, vagy gondoltam, akkor én kifejezem azt, hogy nem azonosulok a bűnömmel, én nem vagyok a bűnöm. Én Krisztushoz tartozom. Amit megvallottam, az nem az enyém. Vedd el, Uram, tőlem. Ezért kell megvallani a bűnöket. És beismerem, hogy elkövettem. Ez nagyon fontos, mert amikor az ember megvallja, akkor már előzetesen beismerte. Ha meddig nem ismerem be, addig önigazult vagyok. Mindig saját magamot igazolom, hogy ezt azért tettem, mert. Hogy azért mondtam, mert. De amikor megvallom a bűnömet, akkor kifejezem azt, hogy nekem az Istennel való közösség sokkal többet ér, mint az, hogy én ragaszkodjak a bűnömhöz. És ezért Krisztus meg fog menteni, és fel fog emelni engem, és téged is. Miért szükséges az állhatatos imádság? Hát egyszer elmondtam a jó Istennek, nem elég. Hát ő a legintelligensebb lény a világ mindenségben. Hogy lehet, hogy egyszer elmondtam, és nem elég? Miért kell az állhatatos imádság? Kedves testvéreim, nem azért, mintha az Isten első szóra nem értené. Dávid, hogy imádkozik a 139. Zsoltárban? Még nyelvemen sincs a szó, te már egészen érted azt, Uram. Nem ezért. Mert hogyha azért kellene többször imádkozni, és ugyanazért a dologért többször imádkozni, hogy az Isten jobban megértse, és elérjük a célunkat, akkor ez egy bálvány kultusz lenne tulajdonképpen, mert a Kármel-hegyén a Baál papok és az Asera papok így szólították az Istenüket. Mindig hangosabban, és egyre többször. És Illés pedig gunyolódott velük, Isten embere, a próféta. Biztos elaludt az Istenetek, azért nem hallja. Nem erről van szó. Illésem azért borult le 7-szer imádkozni az esőjét, mintha az Isten nem értette volna meg első szóra az ő imáját, amit Illés kért. Hanem, testvéreim, nekünk van szükségünk erre. Illésnek volt szüksége arra, hogy teljesen megsemmisüljön a saját szemében, és olyan alázatra, bizalomra jusson Isten iránt, amilyenre szüksége volt abban a helyzetben és a továbbiakban. Amikor Illés teljesen megsemmisült önmaga szemébe, amikor már csak az Isten volt, akkor jelezte a próféta tanítvány, hogy egy tenyérnyi felhő felemelkedett a tengerből. Azt mondta neki, menj vissza 7-szer, nézzed, azaz 7-szer borult le. A 7 a teljesség száma. És hogy mennyire szüksége volt erre Illésnek, ezt onnan tudjuk meg, hogy olyan alázat fejeződött ki benne, hogy a bálvány imádó Áháb király előtt szaladt az esőbe, és mutatta az utat a hintónak, a királynak, Jezabelnek a férjének. Jezabelről egy szót sem szeretnék most szólni. Talán annyit, hogy bálványimádásba vitte Izraelt. És egy ilyen királynak mutatta ő az utat. Mert volt benne alázat. Mindegy kis inas futott ott előd a hintó előtt. De szüksége lett volna még erre, hogy az Isten kegyelmét megtapasztalja, és szüksége is volt, mert amikor szembesült Jezabel haragjával, akkor az életét féltve ő maga is menekült. Jakab levele a következőt írja ezzel kapcsolatban. Jakab levele 5. fejezetéből, 17. vers, 18. versben ezt olvasom. Illés ember volt hozzánk hasonló természetű, és imádsággal kérte, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön. 3 esztendeig és 6 hónapig. Tehát Illés imáját hallgatta meg az Isten, és ezért nem volt eső. Hogy kiderüljön, hogy a Baál istenség, akit eső istennek, egy termékenység istennek tartottak, az nem létező isten. Az egy bálványisten. És a 18. verset olvasom, és ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld megtermette az ő gyümölcsét. Tudjátok, hogy ezelőtt a 2 vers előtt mi van? Felolvasom. Már nagyon érdekes. Figyelembe méltó. Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. És erre hozza fel példának ezt. Tehát ismét imádkozott, ez azt jelenti, hogy 7-szer leborult. És a szolgájának mondta, hogy menj vissza 7-szer. És amikor 7-jére visszajött a szolga, és jelentette, hogy egy tenyérnyi felhő szállt fel a tengerből, Illés tudta, hogy az Isten meghallgatta az ő imáját. Sőt, mielőtt a szolgát elküldte volna, azt mondta, figyeljük meg, most nem keresem ki, de nem azután mondta, hogy nagy eső zúgása hallatszik, miután ő imádkozott, hanem már előtte az Isten neki kijelentette, mégis le kellett boruljon 7-szer imádkozni. Mégis, mert neki volt erre szüksége. És Izrael, hogy lássa azt a példát, hogy az Istenhez hogy kell fordulni. Milyen bizalommal és milyen álhatatosan. Erre szüksége volt. Illésnek is, és a népnek is, aki bálványimádásra tért. Tehát Illés a lelkében tudta, és biztos volt, hogy az Isten meghallgatta az imáját. Tehát nekünk is szükségünk van arra, hogy virasszunk és imádkozzunk. Vajon miért, kedves testvéreim, hogy kísértésben ne essünk, és ne vétkezzünk. Ne csüggedjünk el, vagy ne bízzuk el magunkat. Aki nem imádkozik álhatatosan és buzgón, az az ördög csapdájába fog kerülni, vagy már régen ott is van. Mert a lélek ugyan kész, de a test erőtelen. És amint mondtam, lehet, hogy megvan bennünk az indítatás, a készség, hogy Jézusnak szót fogadjunk, de a megromlott emberi természetünk miatt nincs erőnk véghez vinni az elhatározásunkat. Pál apostol erről így ír a Római Levél 7. fejezetében. Ezzel a fejezettel meg a következővel is egyszer külön érdemes lenne foglalkozni. A 18. versben. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó. Mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelét nem találom. Erőtelen az emberi természetünk. Szükségünk van az Isten erejére, hogy meg tudjunk erősödni. És ezért szükséges, hogy imádkozzunk. Tehát azért, hogy erőt nyerjünk, amihez nincsen erőnk, vagy háruljon el tőlünk a pohár, hogy ne kelljen kiígyuk, vagy kapjunk erőt hozzá, hogy ki tudjuk inni azt a poharat, amit az Isten nekünk kínál. A saját megmentésünk érdekében és a környezetünk megmentése érdekében. Sok olyan dolog van az emberi életben, amit nem tudunk elfogadni. Például soha nem tudnánk elfogadni, és nem tudjuk elfogadni a házastársunk hűtlenségét. De ezt hogy lehet elfogadni? Hát ilyen nincs. Vagy nehezen tudjuk elfogadni, hogyha felnőnek a gyerekeink, és tiszteletlenek, eltávolodnak Istentől. Istenféli módon hitben próbáljuk nevelni őket, és egyik vagy másik engedetlen lesz, és letér az Isten útjára. Milyen fájdalmas a szülőnek? Vagy egy betegséget, amelyből nem látjuk a kiutat. Vagy szembenézni az elmúlással. És még sorolhatnánk. Ezeket nagyon nehezen tudjuk elfogadni. Vannak, amiket nem tudunk elfogadni. Mindenhez egyedül Istentől, csak is Istentől kaphatunk erőt akkor, hogyha imádkozunk. Hogyha imádkozunk együtt is, és egymásért is. Krisztusnak háromszor kellett leborulnia. Illésnek 7-szer. Hát, hogyha Illéshez mérnénk magunkat, akkor nekünk hányszor kellene? Pál apostol azt mondja, hogy szüntelenül imádkozzatok. És amikor Krisztus harmadszor felállt, és teljesen véglegesen eldöntötte, hogy megerősödve az elbukott emberét vállalja a kínszenvedést és a kereszt halált. Igaz, hogy ebben az ima küzdelemben vérrel verítékezett és halálosát vívott. Már a Gecsemáni kertben, nem a kereszten, nem csak a kereszten. Krisztusnak háromszor, Illésnek 7-szer kellett leborulni. És Illés csak néhány órára vagy egy napra tudott megerősödni, mert Jezabel haragja elő. Ő is menekült, mentette az életét. Istennek az a szolgálja, akit az Isten halál megtapasztalása nélkül elragadott. Nem akármilyen szolgáról van szó. Ha neki szükséges volt így imádkozni, akkor nekünk vajon nem? Annyira elcsüggett Illés a pusztába, hogy lefeküdt és meg akart halni. El sem tudjuk képzelni ezt, ugye? Hogy lehet, hogy Illéssel ilyesmi előfordult? De Isten angyala, Isten elküldte az ő angyalát, az Isten mindig hűséges. Na, ez a szép, ez a csodálatos. Krisztusnak is elküldte az angyalát. És megerősítette. Illésnek is elküldte az angyalát. Őt is megerősítette. Élelemmel és vízzel, és annak az élelemnek és víznek erejéből tudott menni Illés. Az Isten hegyére. És minden hívő azt gondolja, hogy mikor benne van egy ilyen küzdelemben, hogy egyedül csak ő van benne. Egyedül ő vívja azt a küzdelmet. De mit mondott az Úr Illésnek? Illés is azt hitte. Egyedül ő maradt hűséges. Meghagytam még 7000 embert Izraelből, aki nem hajtott térdet a Baálnak. 7000 ember. Rajtad kívül. Tehát nem kell ismét mondanom, hogy Krisztus, hogyha háromszor borult le, Illés 7-szer, nekünk vajon hányszor kell leborulni és imádkozni együtt, hogy hitáltal győzni tudjunk, és imáink meghallgatásra kerüljenek. És mi lelkileg megerősödve kerüljünk ki egy-egy helyzetből. Az ima küzdelemben ki tudjuk-e mondani teljes hittel és bizalommal, Uram, ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Amíg ebben nem tudunk megnyugodni, addig folytatnunk kell az imádságot. Mert vannak helyzetek, amikor nem tudod kimondani. Úgy érzed, hogy képtelen vagy. Hogy az Isten meg tudjon erősíteni. Attól tartok, kedves testvéreim, hogy az advent népnek egy része, vagy nagy része, vagy nem tudom mennyi része, nem imádkozik, beleértve magamat is, nem imádkozunk eleget, azért, hogy Isten akaratát tudjuk teljesíteni. És nem mondok egy példát, Hódmezővásárhelyen voltam katolikus lelkipásztori kisegítő és hittanár 4 évig. 5 iskolába tanítottam, sokféle feladatom volt, amit el kellett látni, és szívesen csináltam, örömmel. És az 5 iskolába tanítottam egy teljesen elvilágiasodott környezetben. Nem olyan, mint a Székelyföld. Ez egy szekulális, egy elvilágiasodott környezet. Nem természetes a vallás, meg a hit, hanem teljesen idegen. És a 3. évben körülbelül, vagy a 4. év elején egyszer kimentem egy tó mellé, és kértem az Istent, hogy Isten, legalább 2 fiatalembert, 2 gimnazistát adj nekem, akiket taníthatnék. Csak 2 adjál. És képzeld el, megadta. Amikor költöznünk kellett, ott volt a 2 fiatalember. A 2 gimnazista. Megadta az Isten. Mert szívből kérte. Meghallgat tégedet is. A szívből kérés, őszintén. Mit tanácsol nekünk a profétaság lelke? Azt tanácsolja, hogy imádkozzunk hittel és bizalommal, hálaadással terjesszük a kéréseinket Isten színe elé, ugyanazért a dologért, és utána Teljes nyugalommal álljunk fel és végezzük a munkánkat, azzal a hittel, hogy az Isten meghallgatta az imánkat. Ezt tanácsoljuk. Minden munkánkat végezzük. És az Isten biztos, hogy meghallgatta az imánkat. Jézus szavai szerint, ha ti gonosz létetekre tudtok jót adni a gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket, illetve jó dolgokat azoknak, akik kérik tőle. Na most akkor szerintem itt egy kis részt én ki fogok ebből most hagyni, hanem összegeznénk a mai elmélkedési pontokat, vagy a témát, és egy kicsit ki is egészíteném egyetlen ponton, hogy milyen tanulságokat vonhatunk le a Getsemáni kertben történtek kapcsán, hogy azt mélyebben el tudjuk ültetni a szívünkben. Az első tanulság, hogy Krisztus egyedül vitte végbe a megváltás művét. A Getsemáni kertől kezdve. Senki nem segített neki. Tiszta egyedül. A kereszt alatt, és ez a kitérő, ott volt ténylegesen az édesanyja, Mária, és a szeretett tanítvány János, akik kifejezték együttérzésüket az Úr Jézus iránt, de Krisztusra egyedül ő rá nehezedett a világ bűne. Krisztus ő itta ki egyedül a poharat, és a megváltás művét ő vitte végbe. Jézus anyjának és Jánosnak az együttérzése nem ad semmit hozzá a megváltás művéhez. Jó példa lehet természetesen. De a megváltás művéhez nem ad hozzá egy jottányit sem. Ugyanis Krisztus más módon és más mértékben szenvedett, mint ahogy az édesanyja ott a kereszt alatt összetört szívvel állt. Nem értékeljük le ezt. Se egyetlen anyának sem a szenvedését, amit a gyermekét vállal. Egy kicsit részesedik ő is Istennek a szenvedésében. Ilyen esetben. De Krisztus más módon és más mértékben, hatalmasabb intenzitással szenvedett. Ahogy a minden tanítványnak valamilyen módon szenvednie kell Krisztusért, ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, mondta, ebben a szenvedésben volt része az édesanyjának is, kiemelt módon, a lelkében. A Getsemáni kert küzdelem mutatja meg, hogy Krisztus egyedül ürítette ki minden bűnös ember helyett a poharat, ami megmentésünkért és gyalázatos halállal halt meg. Éppen ezért lehet ő egyedül a bíránk. Egyedül ő a teremtőnk, ő a megváltónk, és egyedül ő lesz a bíránk. Isten színe előtt. Ő teremtett, meghalt értünk, és ő fog számon kérni. A második, vannak az életben nehéz helyzetek, amikor csak az imádság maradt testvérünk. Ezt ismerjük fel helyesen. Mikor beteget kell ápolni, akkor nem csak az imádság maradt. Akkor beteget kell ápolni. Ha egy gyereket gondozni kell, akkor a gyereket gondozni kell. Akkor nem csak az imádság maradt. De az imádság mindig kíséri ezt. De vannak olyan helyzetek az életben, amikor a szeretet merlet, mert annak meg kell lennie az isteni szeretetnek, csak az imádság létezik. Csak az marad, semmi más. A vilasztás és az állhatatos huzgó ima marad, és az számít. És nehogy azt gondoljuk, hogy ez olyan kicsi tétel, mert inkább végzünk el egy nagy takarítást, vagy bármilyen más munkát, ügyintézést, mint hogy egy órát imádkozzunk. Kicsit nézzünk szembe önmagunkkal, nem így van? Említettem, az imádság vagy elhárítja a szenvedés poharát, vagy erőt ad, hogy azt el tudjuk viselni. És végig tudjuk csinálni Istenbe vetett bizalommal. Harmadik, addig imádkozzunk, amíg ki tudjuk mondani teljes szívvel, hogy Atyám, mennyei Atyám, legyen meg a te szent akaratod. És ebben meg tudunk nyugodni. Negyedszerre. Nem Istennek van szüksége arra, hogy ugyanazért a dologért többször kérjük és imádkozzunk, hanem nekünk van szükségünk arra, hogy az imádságban megtisztuljon a lelkünk, hogy megalázkodjunk Isten színe előtt. Hogy az Isten be tudjon tölteni szent lelkével. Ezért szüntelenül imádkozzatok. Ötödszörre, ha Krisztusnak háromszor, Illésnek hétszer kellett leborulni, nekünk vajon hányszor kell? Ugyanazért a dologért. Kedves testvéreim, én szívből kívánom, hogy az Isten igéje az elhangzottak azok a szívünkbe vésődjenek, és megtanuljunk buzgóságosabban imádkozni, és mindig ismerjük fel azt a helyzetet, hogy mikor van itt az ideje a buzgó könyörgésnek, az együttes imának, és tartsunk is ebben ki, hogy meg tudjunk erősödni a legnehezebb helyzetekben is, és győzni tudjunk hitáltal és szeretet által, ami Jézus nevében kívánom ezt. Amen.